91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Egyházmegyénk is csatlakozott a gyerekek rózsafüzér imádságához. Írország nagykövete látogatott Egerbe. Jó együttműködésre törekszik a Nagykun településekkel az új kisújszállási polgármester. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ egységért és békéért elnevezésű világméretű imakezdeményezéshez 2018-ban csatlakozott a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége. Idén az Egri főegyházmegyében Szerencs volt a főhelyszín. Ezúttal is a helyi katolikus iskolák közreműködésével hívták életre a programot. 15 órakor a munkás Szent József templomban kezdődött a közös imádság. Rádiónk és a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőadásban közvetítette az eseményt. Írország nagykövete Ragnar Ahlqvist Egerbe látogatott szerdán, számolt be róla a közösségi oldalán Wagner Ákos polgármester. Mint azt írta, többek közt gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokról, valamint kulturális és idegenforgalmi kérdésekről is eszmecserét folytattak. Mindketten nyitottak vagyunk az Eger és Írország közötti baráti kapcsolatok kialakítása iránt, közösen keressük az együttműködési lehetőségeket, fogalmazott a városvezető. Az alakulő ülésen az új 60-i képviselőtestület létrehozott egy új bizottságot az egészségügy és a környezetvédelem érdekében. Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Bár ugye mi nem vagyunk egészségügyi szolgáltatók, mégis egészségügyi szolgáltatást kell végeznünk, hiszen akár a gyermekorvosok révén, akár a házi orvosok révén mi is érintettek vagyunk ebben a kérdésben. Azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy azért ez nem egy könnyű kérdés, hiszen nagyon nehéz megfelelő orvosokat idehozni a városban. Ez most sikerült, és nagyon remélem, hogy ez így is lesz, és így fog maradni a jövőben, de nagyon nehéz kérdés. A másik dolog az, hogy egyre nagyobb probléma, kérdés, nem is tudom, hogy mi a megfelelő szó erre, az egészségünk megtartása. Az egészségre való nevelés, és az, hogy egészségesen próbáljunk megélni, hiszen mindannyiunknak az egyik legnagyobb erőforrása, hanem a legnagyobb erőforrása az egészsége, és ez nagyon-nagyon fontos lesz. A másik a környezetvédelem. A város határában, itt 60 és Lőrinci között van a bizonyos pernyehányó, és ugye a pernyehányó kapcsán rengeteg kérdés merült fel a múltban, rengeteg jogi ügyünk van folyamatban, és ezek a kérdések és ezek az ügyek azt gondolom, hogy a jövőben hangsúlyosabban kell, hogy megjelenjenek. Hangsúlyosabban kell kezelnünk ezeket a kérdéseket, hiszen a környezetvédelem az nem csak rólunk szól, hanem a következő generációkról is, és ezt megfelelőképpen meg kell jeleníteni. Ugyanakkor viszont azt is látjuk, és ezt is szeretném megjeleníteni majd valamilyen úton, módon, hogy a klímaváltozás az egyre nagyobb kihívásokat jelentenek. Ez jelent a saját életünkben, de jelent a közösség a város életében is, és erre valamilyen úton, módon fel kell készülni. Ha nem is tudunk felkészülni, legalább fel kell készíteni a 60 embereket arra, hogy a jövőben ez milyen kihívásokat fog jelenteni. Egyszerű dolgokat mondok. Ha másfél óra alatt leesik egy havi mennyiségű csapadék, nincs az a csapadék hálózat, ami ezzel megbirkózik. Hogyha egyik nap plusz 40 fok van, és a 40 fokos hőség rekordokat dönt folyamatosan, erre föl kell készülni. Hogyha szélsőségesen változik az időjárás, tehát egy hét alatt plusz 20-ból lemegy 0 fokra az időjárás, vagy plusz 40 fok hirtelen átfordul 15 fokba, erre föl kell készülni valamilyen úton, módon. És azt gondolom, hogy ezzel a jövőben hangsúlyosan kell foglalkozni. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek az új bizottsághoz fognak tartozni, és az új bizottság fog vele foglalkozni.
Köszönöm. Jó együttműködésre törekszik a nagykun településekkel a kisújszállási új polgármester. Szűcs Tamást Sinkovics Andrá kérdezte.
Egy polgármesteri láncot kapott a várostól. Ez mit szimbolizál ez a lánc, milyennek a hagyománya?
Hát elsősorban zavart szimbolizált nekem, mert hirtelen nem tudtam, hogy mibe fogom beleütni, el ne hagyjam, ki ne essen a nyakamból, stb. Tehát ez egy picit, azért ezt még szokni kell. Meg is kaptam elődömtől, hogy azt azért nem így kell viselni. Mondtam neki, hogy azért a 18 év rutinjájával könnyebb ezt így. Remélem, hogy nekem is megadatik majd sok idő, hogy ezt talán kicsit méltóság teljesebben viseljem, mint a mai napon. Ez egy szimbólum, ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor és nem megsértve a hagyományokat, én nem a díjakban, nem a kitüntetésekben, és nem a külsőségekben hiszek, hanem abban, hogy egy jó csapat egy jó munkát végezzen, talán így tudom a legjobban összegezni, és hogyha ez megvan, akkor biztos vagyok benne, hogy a kisújszállásiak is érezni fogják ennek hatását a város mindennapjaiban.
Úgymond béke jobbot nyújtott Karcagnak, ha fogalmazhatok így. Mi ennek a jelentősége, hogy a nagykunság városai összetartoznak, egymásra vannak utalva?
Én úgy gondolom, hogy egymásra kell, hogy legyünk utalva. Ugye a mikunok azért tényleg konokak tudunk lenni, és a lakosság berkein belül én azt gondolom érzékelhető egyfajta irítség, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, azért, mert talán Karcagra az utóbbi időben lehet, hogy több forrás érkezett, én nem véletlen fogalmazok most így. Én semmi rosszat nem tudok elmondani a karcagi tisztségviselőktől, sőt, csak jó tudok elmondani, és nagyon hálás vagyok nekik, úgy Efkovács Sándor országgyűlési képviselő úrnak, mint Fazekas Sándor korábbi miniszter úrnak, és Huba Imre vármegyei elnöknek is a támogatásukért, ötleteikért, biztos, hogy sokat fogom őket zaklatni a szó jó értelmében véve a mi ötleteinkkel, és hogy ehhez hogy tudunk akár forrást, akár támogatást társítani. Én arra tettem ígéretet, hogy megpróbálom ezt a hangulatot egy picit elmosni, mert érzékelem, hogy van ilyen hangulat. Biztos vagyok benne, hogyha minden fél úgy áll ehhez az egészhez hozzá, hogy konstruktívan, ami talán nem mindig sikerült, akkor nem lehet ebből sem probléma, mert ahogy már hangsúlyoztam sokszor, tehát egységben az erő, hogyha mi összetartunk itt a vármegyénken belül, néhány olyan település van tényleg, akiknek a vezetőivel már hónapok óta, valakikkel évek óta jó kapcsolatot ápolok, hogyha csak a kölcsönös tapasztalatszerzés vagy az ötletelés terén is tudunk együtt dolgozni, egy-egy jó példát ellesve a másiktól, akkor abból nem csak a adott polgármester városa tud profitálni, hanem az egész térség.
Pozsonyba lépett fel több helyszínen az elmúlt hétvégén a gyöngyösi Kantara Kamara Kórus. Az énekkar 26 fővel állt színpadra, 4 nap alatt 5 koncertet adtak elő. A kórus 2 kategóriában szerzett aranyminősítést, amelyen nem csak a tagok, hanem a szakmai vezető is elégedett. Józsa Kalocsai Mária kórusvezetőt hallják.
Nem terveztem semmit, mentem egy nagyot énekelni, egy jót kirándulni, együtt lenni azokkal, akiket nagyon szeretek, és nagyon jól tudunk együtt muzsikálni, és ez sokkal jobban sikerült, mint álmomba is gondoltam volna. Voltak nehézségek a felkészülés során, nagyon sok a betegség, a hiányzás, nem annyit tudtunk készülni, próbálni, mint terveztük. De mégis valahogy, nem tudom, valami ott megszállt minket, és nagyon-nagyon nagy ihletett pillanatok voltak, és hát ez sikerült, most nem bánom. Még azt hiszem egyébként, tavaly is, mikor megkaptuk a nemzetközi versenyen Pesten, meg a Kodályon is az aranyakat, akkor mindig azt gondoltam, hogy most vagyunk a tetőponton, most vagyunk a csúcson, és hát jaj, mi lesz ez után, jaj, de hát menjünk, csináljuk, énekeljünk. És én most is azt érzem, hogy lehet, hogy ez a csúcs, és nem baj, mert tök jó innen ki elnézelődni és a szakmával együtt örülni, úgyhogy ez egy hatalmas kérdés örökké. A művészetekben, a kóruséneklésben minden szubjektív, hogy a zsűribe éppen olyan ember ül-e, akinek a lelkülete azonos a miénkkel. Valamiért lehet, hogy megfogta őket a mi muzsikánk, a mi építkezésünk, a mi formálásunk. Többen mondták a zsűriben, hogy nem jegyzeteltek, nem tudnak nagyon sok szakmai értékelést nekünk nyújtani, mert hátradőltek és hallgatták a zenét. Na, ennél nagyobb értékelés számomra nem kellett. Ez is egyfajta azonosulás, ez jó érzés. Nem lehet ezt mondani, hogy egy verseny, de csak ennyi készülési idő. 12 művel indultunk, amikben voltak nagyon nehezek, picivel könnyebbek is. hát tulajdonképpen 5 koncert volt a 4 nap alatt, ami azért megterhelő, én azt gondolom. Még nekünk sem volt ilyen, de nagyon örültem, hogy jön egy ilyenfajta élmény és egy ilyenfajta teljesítmény, hogy ezt meg kell ugranunk, és nagyon érdekesen, gyönyörűen alakult az első kevésbé jól, a második már jobban, és pont a verseny, a 2 versenykoncert volt az első katartikus, tehát olyan erejű, hogy hát hatalmas élmény, mondogattam, hogy még maradjunk már, még énekeljük le a másodikat, nagyon-nagyon nagy élmény volt.
Sklenár Patrik, Regálili, a Morions és a The Crew Project gondoskodik az igazi buli hangulatról ma a Mátra Művelődési Központban, a Kulti Klubban. Ezen az este a Gyöngyösvárosi Diáktanács szülinapot ünnepel, és már gőzelővel készülnek a folytatásokra is. Bak Vivient, a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda vezetőjét hallják.
A programokat az alapján próbáltuk összeállítani, illetve a fellépőket meghívni, hogy a fiatalabb korosztálynak is kedveskedni tudjunk, hiszen október 18-án, amellett, hogy szerveztük ezt a kulti bulit, a Gyöngyösvárosi Diáktanács is ünnepelni fogja a 9. születésnapját. És ezen apropóból a diáktanács tagjainak, illetve minden városi fiatalnak, diáknak szerveztük ezt a bulit. Abszolút, most minden erőnkkel azon vagyunk, nem csak vele, hanem a diáktanács többi tagjával, hogy a jövő évi tervünket elkészítsük, illetve hogy még ebben az évben egy kicsit dolgozunk azon, hogy milyen esetleg új programot tudunk hozni. Most pénteken lesz 3 helyi fellépünk, illetve 2 vendég. A 3 helyi közül az egyik az Sklenár Patrik lesz, ő fogja majd nyitni a bulit, a 2 másik helyi pedig a The Crew Project néven futó duó, ők fogják majd zárni a bulit, és a 2 DJ fellépő között pedig Moriones lép fel, egy ilyen klubkoncert várható, Moriones után pedig Regán Lili fog majd a pult mögé állni. Abszolút figyelmet fordítunk arra is, hogy mennyire népszerűek a helyi körökben, és szerintem az, hogy bornapokon azért eléggé szélsőséges időjárási körülmények voltak, és estére már igencsak lehűlt a levegő, és szerintem Regán Lili olyan bulit csinált a főtéren, hogy azt meg lehetne irigyelni, illetve Patrik is Petró előtt most szüretkor nagyon jó bulit és hangulatot hozott oda. Igen, ugye kaptunk ilyen kis kedvcsináló videót Morionesztől és Regán Lilitől is. A kezdés és a zárás az úgy fog kinézni, hogy 20:15-től lesz kapunyítás majd, 20:30-tól kezd eljátszani Patrik, őt követi Morionász, majd Regán Lili, és a buli végéig, amíg mindenki jól érzi magát, de nagyon maximum hajnal 2-ig még a Crew Project fogja fokozni a hangulatot. Ezzel még próbáljuk egy kicsit még jobban fokozni a dolgokat, egy villámnyereményjátékot hirdettünk, amit majd pénteken fogunk kisorsolni. Aki részt szeretne venni, annak pedig annyit kell tennie, hogy megosztja a nyereményjátéknak a plakátját a saját történetében, illetve a komment szekcióban megjelöli azt az ismerősét vagy barátját, akivel szívesen részt venne a bulin, és utána várja a fejleményeket és a sorsolást.
Végül az időjárásról. Holnap újra sok napsütés várható, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban -3 és +2 fok között, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 18-án pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőként valósul meg okleveles technikus képzés a rendészet és közszolgálat ágazatban. Sikeresen lezárult a budapesti II. János Pál katolikus iskolából érkezett fiatal missziósok önkéntes munkája. Anyagtudományi versenyt szervezett a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki kara. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőként valósul meg okleveles technikus képzés a rendészet és közszolgálat ágazatban. Az erről szóló együttműködési megállapodást a napokban írták alá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium képviselői. Ez az oktatási forma előnyt biztosít a középiskola utáni szakirányú továbbtanulásban. A részletekről Vég Attillát, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
A legfontosabb az egyetem szempontjából ugye az okleves technikus képzéssel, plusz kreditpontok megszerzésével az egyetemre felvett hallgatók már rendelkeznek kreditponttal. Ez az egyik. A másik, itt a Budaiban az oktatás kiszélesedik, a gyerekek megismerkednek egy másfajta módszertannal, másfajta tartalommal, másfajta innovációval, amit akkor is tudnak hasznosítani, ha nem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatják tanulmányaikat.
Most pedig dr. Kovács Gábor rendőrvezérről nagyot hallják.
Nagyon szeretik a fiatalok a rendészeti szakmákat. Ugye ez nem is szakma, ez egy hivatás, és mi erre neveljük a hallgatóinkat. Tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán mi úgy tekintünk a hallgatókra, hogy ők a jövő kollégái, a jövő kollégáink 4 év múlva ők hadnagyok lesznek, és különböző beosztásba jönnek. Nagyon jó kondíciókkal tudnak nálunk tanulni. Minden hónapban körülbelül 300 000 forint körüli illetményt kapnak. Emellett az első évben ingyenes kollégiumi elhelyezés történik a részükre, ingyenes az étkezésük, ingyenes a ruházati ellátásuk, és természetesen a különböző rendvédelmi szervekhez kerülve ők hivatásos állományba kerülnek, és a hadnagyi beosztásnak megfelelő beosztásokat látják el.
Végül pedig Simon Miklóst, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
A szabolcsi emberek kötelességtudók, munkaszeretők és hazaszerető emberek, bárhol az országban hallaktanyákat nézzük, ha a rendvédelmi szerveket, a szabolcsiak letették a voksukat, és ezért véleményem szerint az egyetem is bízik a szabolcsi diákokban, és ilyen formán egy kicsit megkönnyíti az előmenetelüket is. Mi ennek nagyon örülünk, és ha ezt ehhez hozzáteszük, hogy a Budaiban hamarosan egy Európai Uniós és kormány támogatásból megvalósuló 3,5 milliárd forintos iskolafejlesztés indul meg, akkor pedig úgy gondolom, hogy olyan lehetőséget kapnak az ide betérő diákok, amely párját ritkítja nem csak a megyében, hanem ebben az ország részben.
Anyagtudományi versenyt szervezett a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki kara. Az anyagtudományi versenyt először 2009-ben hirdették meg középiskolás diákoknak. A verseny kidolgozandó témája, a feladata minden évben más, minden évben egy újabb és izgalmas kihívás az egyetemi tanulmányaik előtt álló középiskolás korosztálynak. A mostani verseny fő témája a földgáz és a földgázhálózat. Ennek megfelelően a feladatok is ezekkel a tématerületekkel voltak kapcsolatosak. A versenyről Kovács Helga egyetemi docens adott tájékoztatást.
Jelen pillanatban a rengeteg rendezvényünk közepette megszervezzük a hagyományos anyagtudományi versenyünket, ami évente egyszer, maximum kétszer szokott meghirdetésre kerülni. A Covid időszak alatt volt 2-3 év kihagyás, és utána egy kicsit nehezebben indultak be a dolgok, de a tavalyi évre már visszaszereztük azt a hírnevet, illetve az anyagtudományi versenyre jelentkezők számát, ami a Covid időszak előtt volt. Így gyakorlatilag a középiskolásoknak szóló versenyről van szó, felvételi pontot ér a versenyen való részvétel, és a verseny során a középiskolások először otthoni feladatokkal birkóznak meg, lehet nyilván aki egy kísérő tanárt segítségként hívni a feladatokhoz, aztán két napot töltenek a Miskolci Egyetemen, itt egy kicsit megismerkedünk, vannak szakmai programok, és van konkrétan egy verseny, ami évről évre változik, hogy milyen tematikával történik. Minden versenynek más a címe, az előző verseny az tavasszal volt, annak Csőfutam volt a címe, a mostaninak Csőlabirintus. Az idei éven az FGS ZRT a támogatónk, és így nyilván a földgázszállításhoz kötődő feladatokkal látjuk el az ide érkező diákokat. A tavaszi versenynél golyópályát kellett építeniük, most pedig majdnem, hogy golyópályát kell építeniük, de 3D-ben biztos ismerős sokaknak az a játék a telefonon, amikor vannak különböző ki- és bemenő nyílások, és úgy kell a csöveket elhelyezni, hogy ne keresztezzék egymást, egy nagyon hasonló feladattal kell megbirkózniuk itt a Miskolci Egyetemen a jelentkezőknek. A jelentkezés lezárult, és túl jelentkezésünk is van egyébként a versenyre, ezért is fontos, hogy két körben történik, tehát két része van a versenynek. Az első részben rangsorolni fogjuk őket, és csak az első bizonyos létszám jut be, amit létszámot megpróbálunk maximalizálni idén, hogy minél több embert tudjunk, vagy diákot tudjunk fogadni. A célunk a versennyel az, hogy mint minden más rendezvényünkkel, hogy az anyagtudományhoz kötődő tudományágakat, érdekességeket, izgalmas dolgokat közelebb hozzuk hozzájuk. Szeretnénk megmutatni, hogy a természettudományi tantárgyak, amiket tanulnak, azok milyen nagyon hasznos dolgokhoz vezethetnek el a későbbiekben, mik azok az érdekes, akár fizikai, kémiai dolgok, amik megjelenhetnek. Voltak olyan versenyek, ahol akár biológiai érintettsége is volt a tematikának, amelyek utána a való életben egy példát mutatnak be, ők maguk találják ki, a kreativitásukat bele tudják vinni, és fantasztikusan kreatív ötletekkel szoktak előállni. Például volt nekünk üveghab tervezés és készítés előállítás egy éven témaként, amikor idejöttek, és különböző recepteket ők állítottak össze, a darált mágtól kezdve a darált tojás héjig mindenféle volt benne, és mi megteremtettük a lehetőségét, hogy ezeket a recepteket meg tudják csinálni. És különböző paraméterek alapján rangsoroltuk, hogy melyiknek milyen tulajdonságai a kedvezőbbek gyakorlatilag. Két fordulós a verseny, az első fordulóban már benne vagyunk, de még nem kapták meg a feladatokat a diákok, csak egy ilyen általános tájékoztatót. Az első körben egy teszt sort kell kitölteniük, illetve egy 10 perces előadást kell egy kiválasztott témában elkészíteniük, majd a csővezeték építésnek egy kreatív feladatát adjuk ki mindenkinek, és gyakorlatilag a terveket fogjuk pontozni, hogy mennyire kreatívan oldják meg a kihívást. Ezt kell beküldeniük, és a rangsorolás alapján a tovább jutottak, utána majd november elején, 7-én, 8-án két napra fognak a Miskolci Egyetemre jönni. Akik miskolciak, ők többnyire nem kértek szállást, de akik nem miskolciak, azoknak a szállást is biztosítjuk.
Sikeresen lezárult a budapesti II. János Pál katolikus iskolából érkezett fiatal missziósok önkéntes munkája, akik hátrányos helyzetű abaúi településeken teljesítettek szolgálatot. A fiatalok Felsőgagyba, Csenyétén és Baktakéken segítettek a helyieken, és imádságos lelkülettel igyekeztek könnyebbé varázsolni a mindennapjaikat. A missziósok a Regnum Christi mozgalomban tevékenykednek, ahol az elkötelezett katolikus fiatalok vidéki és városi missziók szervezésével szeretnének közreműködni a társadalom újra evangelizálásában. A szolgálatukról Mayer Gergely, a fiatal missziósok egyik vezetője nyilatkozott.
Mi egy gimnazista közösség vagyunk, a Szent II. János Pál iskola központ diákjaiból alakultunk meg. Én már leérettségiztem, de a csapatunk nagy része még gimnazista. Jelen pillanatban hatan vezetjük ezt a missziót, én vagyok az egyik vezető. Itt vagyunk jelen például a Baktakéken, illetve Csenyétén és Felsővegyen is tevékenykedünk. A mai reggelen iskolákban, illetve óvodákban tartunk programokat, de lesz még házról-házra járás, ami annyit jelent, hogy igazából elmegyünk az összes helyre, amit csak tudunk, ezekben a falvakban, amit említettem, és beszélgetünk az emberekkel egy kis ajándékkal, egy kis adománnyal, általában többel is, de most csak egy kis jelképes adománnyal térünk be hozzájuk, és különféle programokra, gyerekjátékra, fórumra, ami annyit jelent, hogy közösen összejövünk és eszünk, zenélünk, főzünk, ilyen programokra. Invitáljuk őket, ahol próbáljuk egy kicsit jobban átlátni az ő helyzetüket, és valamilyen szinten segíteni. Nekünk nincsenek nagy erőforrásaink, önkéntes alapon működik az egész, és amit belerakunk, azt mi rakjuk bele. Szóval nem tudunk sok mindent ígérni, törekszünk arra, hogy kicsit többet is tudjunk majd a jövőben segíteni, de egyelőre a segítség az részünkről, a személyes jelenlétünkben merül ki. Ezzel próbálunk minél több mindent elérni, és az ilyen missziók azok általában minden évszakban megtörténnek. Többnyire Magyarország kicsit lemaradtabb részeire megyünk, mint például ugye Észak-Borsod, de voltunk már Somogy megyében is többször. Az a misszió tulajdonképpen már évtizedek óta van. Én személyesen, ez változó mindenkinél, 4 éve vagyok benne, 3-4, és lehet, hogy ideig nem sokat hallottak rólunk, de a jövőben törekszünk többet egy helyre járni, vagy hát ilyen egy területre, és ezáltal tényleg valós hatást elérni. Tehát ideig az volt a koncepció, hogy sok helyre, mindig különböző helyekre mentünk, most egy régiót szeretném majd többet látogatni, hogy valóban legyen következetesség a munkánkban, mert amúgy ez ideig nem jellemezte a missziót, hanem mindig csak spontán jellege volt, és ezt szeretnénk ezzel a következetességgel most felváltani. Jelen pillanatban 27-en jöttünk el, de voltunk már 32-en, és ez attól függ, hogy éppen hány ember tudunk elvinni. Hát folyamatos túljelentkezések vannak a missziókra, amit hát sajnos módon nem mindig tudunk ellátni, és nem mindig tudunk mindenkit elvinni, de törekszünk a minél nagyobb létszámra, és nyáron pedig egyébként ezt még megemlíteném, mindig egy hosszabb misszióra megyünk el, és mindig külhomba, tehát idén például Délvidéken voltunk, idén nyáron, tavaly nyáron Erdélybe, de a misszió történelme során voltunk már, akkor még én nem is misszióztam egyébként, ez már olyan rég volt, Felvidéken is, Kárpátalján, szóval ilyesmi helyeken, és mindenki ezzel megyünk, aki ezt csak tudunk, beszélgetünk igazából bármiről, de azért próbálunk általában kérdezni az embereknek a lelki világáról, mert vagy hát próbálunk erről is beszélgetni. Ez egy nagyon nehéz téma az ilyen helyeken, mert jelen van a kereszténység, de az ő közösségeikben ez kicsit máshogy nyilvánul meg, mint ahogy ezt mi megszoktuk Budapesten, mert hát teljesen más nyilván, mint ahova járni szoktunk, és ez is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ne csak a saját szubkultúránkba lássuk a világot, mert az nem elégséges, úgy gondoljuk. Az intézményünk az ugye nyilván keresztény iskola. Ja igen, van velünk 2 pap is. Justin atya és Dani atya, ők légiós papok, a Regnum Christi kongregációjából érkeztek Magyarországra, és az itthoni Regnum Christit képviselik. Ők az iskolában is jelen vannak velünk, illetve még másik 2 atya, Michael atya és Csaba atya, de ők általában nem szoktak velünk misszióra járni, mert ők másban tevékenykednek.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézményeinek igazgatói számára tartottak értekezletet szerdán és csütörtökön Mátra Szent Imrén a Stella Katolikus Egyházi Üdülőben. A 2 napos rendezvényen egyebek mellett az egyházmegye által az idei tanévre meghirdetett mottóról, a jövő iskolájának víziójáról, a tanár-diák kapcsolatról, valamint aktuális intézményi feladatokról hallhattak előadásokat a jelenlévők. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke az idei tanév mottójáról beszélt. Venite adoremus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat, felirat olvasható a felújított Egri Bazilika homlokzatán. A szavak mentén beszélt a meghívásról, a tiszteletről és Isten mindenhatóságáról.
Ennek a rendszeresnek mondható összejövetelnek mindig célja az, mindenek előtt, hogy igazgatóink találkozzanak érsekatyával, a fenntartóval, mint legfőbb irányadóval, és emellett természetesen a szakmaiság is egy fontos cél, tehát hogy hasznos előadásokat kapjunk, amelyek tényleg segítik a mindennapi munkáját az intézményvezetőinknek, és én bátran oda tenném azt a célt is, hogy ők egymással találkozzanak, tehát az a kapcsolati tőke erősödjék, amelyel támogatni tudják egymás munkáját. Ugye minden évben a nevelési évre adott mottók mentén épülnek föl ezek az értekezletek. Ebben az évben érsek úrtól a Venite Adoremus Dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat felszólítást kaptuk, így egy kicsit erről is szólnak az előadások.
Maga Jézus nagyon sokszor használja a jöjjetek szót, különböző tevékenységre hívva bennünket. Dicsőítésre vagy a mennyországba való meghívást is olvashatunk a Szentírásban. Kifáradás, kiégés, motiválatlanság okán is elhangzik a jöjjetek ige, és hivatásra való felszólítás is szerepel Jézus mondatai között. A többes szám első személy használatából fakad a közösségi dimenzió. Lóczi Tamás arra hívta fel a pedagógusok figyelmét, hogy ne csak belső osztályszintű iskolai programokat szervezzenek, hanem az országos találkozókra is vigyék el a gyerekeket, akik ezáltal láthatják, hogy milyen hatalmas közösséghez tartoznak. A templom, így a bazilika is akkor éri el igazi célját, ha nem csak fizikai kövekből épül fel, hanem élő közösségként működik. Az egyház igazi gazdagsága soha nem a kövekben, a tárgyakban lesz, hanem az élő emberek összefogásában. A mai fiatalok nem ismernek el senkit maguk fölött. Az ő dimenziójukban sztárok, gémerek, influencerek, youtuberek vannak, ugyanakkor van bennük egy belső igény valaminek a mélyebb megismerésére, szolgálatára. A mi felelősségünk, hogy megmutassuk nekik az Istent, aki nem önmagunk és a világ rombolására, hanem annak építésére hív bennünket. Erre vonatkozóan számos jó gyakorlatot, kezdeményezést mutatott be, úgy mint imaszoba, iskolakápolna létesítése, nyitott templomok éjszakája, a plébánia sekrestje, zegzugait ismerjék meg a diákok, emellett beszélt az Isten előtti térdelés fontosságáról, a zarándoklatok és a közösségi szolgálat jelentőségéről. Dr. Szűcs Zoltán, az Esztenházi Károly Katolikus Egyetem docense online előadásában arról beszélt, hogyan lehet a mesterséges és a természetes intelligenciát az oktatás szolgálatába állítani. Több nézőpontból elemezte az emberi és a gépi intelligencia együttműködését, rámutatott, hogyan tudja a mesterséges intelligencia növelni az emberi intelligenciát, rámutatott a plágium problémájára. Az oktatásban a mesterséges intelligencia nem helyettesítheti a tanárokat, a cél az oktatási folyamatok hatékonyabb átétele. Az MI képes felismerni a diákok gyengeségeit, amelyekre azonnal visszajelzést adhat, hogy segítse a személyre szabott tanulási folyamatokat. Emellett az MI segít az adminisztrációs feladatok egyszerűsítésében, a házi feladatok ellenőrzésében, felgyorsítja a kutatást, ötletelést, lehetőséget biztosít a szélesebb spektrumú gondolkodásra. Dr. Mező Ferenc, az EKKE docense, a tanulmánymódszertanról tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy a vizsga szorongása, a tanulása, nyilvános szereplése már óvodáskorban fel kellene készíteni a gyerekeket. Ha ezeket nem jól kezelik, az jelentősen lecsökkenti az életút lehetőségeiket. Feltette azt a kérdést, hogy olyan a gyerekek értik-e, hogy mi felnőttek miért akarunk bizonyos dolgokat megtanítani nekik. Ha nem érzik hasznosnak a tudást, akkor nem szeretnek tanulni. Olyan tanulási módszereket kell tanítani a gyerekeknek, amelyekkel időtakarékosan a világ leghaszontalanabbnak tűnő információit is hasznossá tudják tenni önmaguk számára. Meg kell szervezni a tanulás folyamatát, megfelelő környezetet kell kialakítani, a tanulás fázisait, az információ felvételének útját, forrásait hatékonyan kell használni, meg kell érteni a tananyagot, memorizálni kell és elő is kell tudni hívni akkor is, ha a vizsgaszorongás ellenünk dolgozik. Meg kell tanulni feleléstechnikai problémákat megoldani, feleletválasztós teszteket kitölteni. Az iskola feladata az, hogy ezek elsajátításában segítse a diákokat. A kétnapos értekezlet ünnepi szentmiséjét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. Prédikációjában a főpásztor a napi evangéliumhoz kapcsolódóan arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy az egyszerű emberek számára is feltárta magát Isten. A teremtett világban rejtőző Istent a különböző tudományok révén próbáljuk megismerni. De igazán akkor rejt rabul bennünket, ha nem csak az értelmünkkel próbáljuk megérteni, megismerni őt, hanem az egyszerű emberek érzelmi világával, szívével csodálkozunk rá Isten minden hatóságára. Szent Margit, a Jézus szíve tisztelet elterjesztője erre hívja fel a figyelmet. A szeretet módszerével, az imádsággal, a szentségimádással, a vele való személyes kapcsolat kialakításával érthetjük meg igazán, hogy ki is az Úr, mit vár tőlünk, mi is a terve velünk.
Bizony, ebben nagyon nagy a felelősségünk, hogy az Istennel való mély kapcsolatot ki tudjuk alakítani, hogy feltörjük azt a diót. És akkor hatással lehetünk azokra, akik ránk vannak bízva. A pedagógusokra, a diákokra, a tantestületre, az egész iskolára, a szülőkre. Valamiképpen minden iskolának egy ilyen műhelyé kellene válni, ahol nem csak az oktatás folyik, nem csak a nevelés folyik, hanem egy katolikus iskolának az is feladata, hogy az Istent közelebb vigye a gyermekekhez, szülőkhöz, és fordítva, őket közelebb vinni Istenhez.
A találkozó nem csak a szakmai tudás bővítésére, hanem a tapasztalatcserére, és természetesen a fenntartó Egri Főegyházmegye munkatársaival és a főpásztorral való találkozása és kötetlen beszélgetése is alkalmat adott. Akadálymentes lesz az Egri Bazilika. Az új kapunát kerekesszékkel, babakocsival lehet a felújított templomtérbe jutni, ehhez külső segítőre nem lesz szükség. Az új bejárat a többihez hasonlóan állandóan nyitva lesz a szertartások alatt és az épület látogatás idejében. A Székesegyházba korábban korlátlift segítségével juthattak be a mozgáskorlátozottak, és a nagyszabású felújítás tervezésének előkészítésekor többféle változatot is felvetettek a bejutás biztosítására. A Szentévi kapu mellé tervezett beltéri, illetve a később javasolt kültéri lift ötletével a műemléki hatóság nem értett egyet, így nem engedélyezték, bár a tervező szerint több más templomnál alkalmazzák ezt a megoldást. Sok idő telt el az egyeztetéssel, míg végül egy újabb elképzelés terve a közelmúltban zöld utat kapott. A hatóság abba belement, hogy egy akadálymentes rámpa épül az északnyugati oldalon. A terep ott lejt, egy rámpával pedig fölfelé lehet menni majd, és a három architekturális ív helyén egy, a nem messze lévő ajtóhoz hasonlót nyitnak. Ez a megoldás biztosítja az önálló beközlekedést a bazilika épületébe, nem lesz szükség tehát külső segítségre. A kiviteli tervek nemrég elkészültek, a kivitelező kiválasztása pedig hamarosan megtörténik. A látványterv is látható a Szent István Televízió összeállításában, amely a YouTube csatornánkon megtekinthető. Az pedig mutatja azt is, hogy a felhasználandó anyagok jól illeszkednek a székesegyház stílusához. Jön a második nyitott templomok délutánja, október 19-én szombaton, Rózsaszentmártonban, a templomban. 15 órakor a debreceni borbíró kamara kórus lép fel, 15 óra 40 perckor Szent Mise következik, amelyet Lóczi Tamás spirituális atya mutat be, majd hittanos gyermekek előadása. 16 óra 40 perctől az Egri Szeminárium kispapjainak tanúságtétele, aztán Agapé, szeretett vendégség. 18 óra 30 perctől Világosság útja, Fáklyás körmenet, és este 4-8-tól esti dicséret vesperás, majd a Megtest Band zenekar koncertje. A motto Jézus hív, Jézus vár. A rendezvény természetesen ingyenesen látogatható. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Rózsaszentmártoni Római Katolikus Egyházközség. Evangelizáció lesz az Egri Lajosvárosi templomban november 9-én szombaton. A program 14 órától dicsőítés, délután 3-tól tanítás, 4-től agapé, 16.30-tól szentségimádás és este fél 6-tól szentmise, utána pedig közbenjáróima. A közreműködők az Elizeus Szolgálócsoport Budapestről, a Hegyközi Karizmatikus Megújulás zenei szolgálattal és az Egri Szent II. János Pál Karizmatikus Közösség. Az Elizeus Szolgáló Csoport, római katolikus közösség 1996-ban alakult, hogy szolgáljanak mindazzal, amit kaptak Istentől mások javára. A hegyközi karizmatikus megújulás Sárospataktól Hollóházáig fogja össze a katolikus karizmatikus megújulásban részvevőket, együttműködve a katolikus papsággal és az ottani egyházközségekkel. A Szent II. János Pál karizmatikus közösség pedig Eger városának katolikus karizmatikus lelkiségéhez tartozó keresztényei tömörítő közösség 7 csoportban. Tehát az Egri Lajosvárosi program az evangelizáció november 9-én délután lesz majd. Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittanversenyt szervez az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő katolikus általános iskolák felső tagozatos tanulói számára főpásztoraink egyházmegyénkért címmel. Minden iskola egy háromfős csapattal nevezhet. A jelentkezés határideje november 4-e hétfő, a verseny időpontja november 22-e péntek. Jelentkezni lehet telefonon a 36-os körzet 510-060-as, 510-063-as telefonszámokon, akár faxon a 36-os körzet 510-061-en, illetve e-mailben a titkarság@andrasi-egger.hu címen. A felkészülés segítő segédanyag alapján a csapatok egy digitális feladatot töltenek ki a Redmenta felületen, majd ezt követően egy képrabló feladat lesz, és a készített kép bemutatása, ezért előre kérik a csapatokat, hogy a Redmentán regisztráljanak. Az előzetes feladatok közül kettő van, mindkettő a mottóval kapcsolatos, tehát főpásztoraink egyházmegyénkért. Az egyik, hogy készíteni kell egy képet, plakátot szabadon választott technikával A4-es méretben, amelynek eredeti és szkennelt változatát is el kell vinni a versenyre, illetve eljutatni az iskola címére elektronikus formában. A másik pedig egy szabadon választott jelenet megfilmesítése. Ennek terjedelme maximum 5 perc lehet, mert annál hosszabb alkotást nem zsűriznek majd. Az előzetes feladatok beküldési határideje november 4-e 23 óra. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Dennár Ádám, Grunda János és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóban legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A bornak már hallani is unja, hajnalokon át két kezemet fogja, kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek, jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és
és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, annak melegít, mi visszavár.
A régió sportja.
A Kisvárda 2 elleni hazai vereség után Sándor Tamás, a Máté Szalka MB3-as labdarúgó csapatának vezetőedzője felajánlotta lemondását. Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanúszodáját. Sikeres osztályozón van túl a Miskolci Vízilabda Klub 3 utánpótlás korosztálya. Magyarországon is elindul a Mozgás Receptre program. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Kisvárda 2 elleni hazai vereség után Sándor Tamás, a Máté Szalka MB3-as labdarúgó csapatának vezetőedzője felajánlotta lemondását, melyet a szakosztály elfogadott. A vezetőség azonnal keresni kezdte az utódot, a választás pedig a 33 éves Sánta Tiborra esett. Sánta Tibor korábban évekig volt a vármegyei első osztályban szereplő Kemecse edzője, az utóbbi időszakban pedig a Nyírbátor sportszakmai ügyvezetői feladatait látta el. Teljesen felújították a debreceni Kazinczy Ferenc általános iskola tanúszodáját. A medencében már a felső tagozatosok gyakorolhatták az úszást, ezt követően pedig a városlakók is igénybe vehették a létesítményt. A fejlesztés 47 millió forintból valósult meg. Pap László polgármestert hallják.
2001-ben épült a Margit téri úszoda, ami azt jelenti, hogy több mint 20 éve, 2 évtizede szolgálta a debrecenieket, vagy a Tócuskertben élőket. Az elmúlt 3 évben nem működött, és most vettünk egy nagy levegőt, és a nyár folyamán felújítottuk, és most elindul a diákok számára az úszásoktatás, és aztán pedig majd a lakosság is igénybe veheti.
A létesítmény teljes rekonstrukción esett át a nyári szünetben. Lecserélték a burkolatot és a medencében lévő szűrőket, festettek, energiatakarékos szivattyúkat szereltek be, és a gépészeti rendszert is megújították. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert az elmúlt 2 évtizedben csak kisebb felújításokat végeztek itt. A felújítás az előző tanév végén kezdődött. A debreceni tankerületi központ mind a 33 iskolájában zajlik úszásoktatás, ezt a testnevelés órákba építik be. Türk Lászlót, a debreceni tankerületi központ igazgatóját hallják.
Ez közel 1700 tanulót jelent tankerületi szinten. 1700 tanuló tudja használni ezeket a vízfelületeket heti 2 órában, 10 alkalommal.
A Kazincin kívül további 3 debreceni iskolában van tanúszoda, amelyekben ebben az évben 25 millió forintból végeztek felújításokat. A Margit téri úszoda átfogó fejlesztése 47 millió forintba került. A létesítmény üzemeltetését a debreceni sportcentrum veszi át januártól a debreceni vízműtől. Pósán László országgyűlési képviselőt hallják.
4 iskolához kapcsolódóan van úszoda, van a városi úszoda, és akkor van még a strandfürdő is, ugye? Tehát ez így együttesen azért elég imponáló szám, és nem csak a napi igénybevételre kell gondolni, nem csak az iskolai úszásoktatásra kell gondolni. Zárójeles megjegyzés, az iskolai úszodákat egyébként a lakosság is igénybe tudja venni, használni tudja.
Sikeres osztályozón van túl a Miskolci Vízilabda Klub 3 utánpótlás korosztálya. Popovics Miklós edzőt hallják.
Szerencsénkre a debreceni klub rendezési visszalépése után megkaptuk a rendezést. Egyből le is csaptunk rá, ha lehet ilyet mondani, mert nagyon szerettük volna, hogyha a hazai pályán, hazai közönség előtt játszhatnának a gyerekek. Ahogy korábban is elmondtam, hogy nagyok voltak az elvárásaink, nem is azt mondom, hogy kötelező volt a feljutás, de nagyon szerette volna mindenki ugye a klubnál így az elmúlt 4 év húzavonája után, ami a Covid óta volt. Szerencsénkre mindegyik korosztályunk jól felkészült, azt kell, hogy mondjam. A gyerekkorosztállyal kezdeném, akik először játszottak egy teljesen kiki meccset az Ibl Waterpolo ellen, ahol végül a budapesti csapat nyert egy góllal, egy szerencsés góllal, míg a másik mérkőzésükön a debreceni gyerekkorosztály ellen játszottak, ahol fölényesen 17-3 arányban tudtak nyerni, ahol szintén külön öröm volt, ugye, hogy a kispadon helyen fejet foglaló összes játékos játékpercekhez jutatott, ami ugye az országos bajnokságban nem mindig van így, de örülünk, hogy ez így alakult. Majd ugye nem ilyen időrendi sorrendben, de ugye a serdülő korosztállyal folytatnám, akik szintén egy kiki mérkőzéssel kezdték az egész tornát az Ibl ellen, ahol a rendes játékidőben döntetlent értünk el, és büntetőkkel nyertünk. Ami így a végelszámolásnál nagyon is fontos volt, hogy mi nyertük azt a büntetőpárbajt. Én azt mondom, hogy azt a mérkőzést bármelyik csapat megnyerette volna kisebb-nagyobb arányban. Végül is így dőlt el, aztán a végén kiderült, hogy ez fontos volt. Míg a serdülő korosztály másik mérkőzése a Debrecen ellen volt, ahol szintén egy fölényes 18-2-es győzelmet arattak. A harmadik korosztályunk ugye a legnagyobbak, igazából U19-es ifjúsági korosztályunk, akik már azért mondhatjuk azt, hogy fiatal felnőttek, tehát ott azért van 17-18 éves játékos is. Vannak köztük olyan játékosok is, akik már a felnőtt keret tagjai. Ők a Debrecennel kezdték a mérkőzések sorát, ott egy 16-8-as győzelmet arattak. Én azt mondom, mivel én vagyok az ifi edző, ezért mondhatom, hogy nem játszottak jól. Egy kicsit ilyen álmos volt, de a végén azért kijött a különbség. Míg úgy alakult a torna lebonyolítása, hogy a torna legutolsó mérkőzésén dőlt el az Ibl Waterpolo és köztünk, hogy kijut fel. És ehhez mérten álltak bele a hál' Istennek az ifjeink a mérkőzésbe, úgyhogy egy villámrajtót, egy azt hiszem 3-0 vagy 4-0 is vezettünk, onnan még egy-két góra visszajött az Ibl, majd egy kicsi iramot váltva, végülis ott is egy nagy arányú győzelem lett, mert 18-8 lett a vége, ott is szinte mindenki kivette a részét még a góllövésből is, ha jól emlékszem 11 mezőnyjátékosunk lőtt gólt a 12-ből. Tehát most ennek olyan tétje volt ennek a kvalifikációnak, hogy teljesen mindegy volt nekem, hogy büntetőkkel nyerünk, vagy 16 góllal nyerünk, teljesen mindegy, nyerjünk, érjünk oda, ahova tartunk, ami a célunk volt, és ez hál' Istennek sikerült. Én azt gondolom, hogy ezek a korosztályok már tavaly is megérdemelték volna, egy banánhéjon elcsúszott a dolog. Jobb lett volna, hogyha ezek a korosztályok már egy évet az A1-ben töltenek. Tavaly nem sikerült, ugye akkor Debrecenben volt a kvalifikáció, pont a Debrecen ellen kaptunk ki. Idén viszont tudtuk, hogy mire számíthatunk, tudtuk, hogy kik lesznek az ellenfelek, próbáltunk felkészülni belőlük, főleg ugye a Debrecenből, akikkel játszottunk a nyári Magyar Kupa alkalmával. Voltak videófelvételeink, megnéztük. A szerencsére az Ibl-ről is tudtunk szerezni videót, azt is megnéztük, átbeszéltük a dolgokat, fegyelmezettek voltak, nagyon mentek előre, és még egyszer mondom a hazai közönségnek az a buzdítás, amit kaptak, nyilván elsősorban a hozzátartozóktól, illetve a fiatalabb korosztályú vízilabdásoktól, azt nagyon sok OB1-es csapat is megirigyelni. Úgyhogy végre egy örömteli esemény a miskolci utánpótlás életébe, hogy 2020-21 után visszajutottunk az elit ligába gyakorlatilag, ahol aztán nagyon komoly ellenfeleink lesznek, mert olyan klubokkal találkozunk, ahol 50-60-100 éve van vízilabda. Nyilván ott mások a céljaink, ott elsősorban a fejlődés a cél. Mindig azt szoktuk mondani, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk. Ott elsősorban a tanulás a cél, aztán majd jönnek azok a mérkőzéseink, ahol nagyon remélem, hogy pontokat fogunk szerezni. Én meghatározott elvárásom az, hogy az összesített 12-be jussunk be a 16-os bajnokságba, és akkor az biztosítja nekünk azt, hogy jövőre is ugyanebben a bajnokságban folytathatjuk. Lesznek olyan mérkőzéseink, ahol az előbb említettem, nem győzünk, hanem tanulunk. Viszont én azt gondolom, így a jövő, kicsit a közeljövőbe előre tekintve, hogy bőven lesz nekünk olyan ellenfelünk ebben az osztályban is, ahol győzelmi esélyekkel ugorhatunk medencébe. Tehát én nagyon remélem, hogy ez a mérleg ez nem borul fel annyira, mint ahogy az előző szezonokban volt, hogy 80-20 arányban nyertünk. Én nagyon remélem, hogy most nem fordul meg 20-80-ba, hanem én azt gondolom, hogyha egy ilyen 40-60-ba meg tudjuk tartani ezt, akkor abszolút elégedettek lehetünk ezzel a szezonnal. Ha bennmaradunk, akkor a következő szezonra viszont már nem leszek elégedett egy 40-60-nal, hanem akkor azt szeretném, hogyha újra megfordulna a mérlegnyelv.
Magyarországon is elindult a Mozgás Receptre program, amely nemzetközi példák alapján kívánja növelni a lakosság fizikai aktivitását. A program célja, hogy jelentősen csökkentse azok számát, akik soha nem mozognak, és növelje azokét, akik elérik a WHO által javasolt minimális mozgásmennyiséget. Dr. Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét hallják.
Szakmai segítséget tudunk adni, és tényleg összekötni az orvos indikációt ezekkel a már meglévő mozgás lehetőségekkel. Ehhez tudunk kommunikációs, tehát szakmai információs háttéren túl kommunikációs lehetőségeket és plakátokat, szórólapokat biztosítani, amivel össze tudja kötni az önkormányzat, illetve központi informatikai felületre tudjuk fölvinni azokat az önkormányzatokat, háziorvosokat, mozgáshelyszíneket, ahol akik belépnek a mozgás recepte programba, így a lakosok is könnyebben megtalálják, hogy hova tudnak menni mozogni.
Most pedig dr. Szuhai Zoltán háziorvost hallják.
Ennek a kidolgozása az utolsó stádiumban van, heteken belül ez meg lesz, de most azért hiába jönnek még a kedves paciensek, még nem tudjuk fizikailag odaadni ezeket a recepteket, mert még a végső formája nincs meg.
Végül Janka Gábort, a Kazincbarcikai Görögkatolikus Egyházközség parókusát hallják, aki rendszeresen fut.
Én rendszeresen imádkozom futás közben. Ahány kört futok, mindig a családtagjaimmal végzem az imádságokat is, és ez egy ilyen lelki kapcsolatot is jelent velük, meg összeszedem magam. Hogyha valaki rászánja az időt, akkor meg fogja érezni ennek az ízét. Olyan ez, mint egy elektromágneses erőtér. Ha az ember belekerül, és akkor egyre inkább vonza és önmagához köti. Bátorítok mindenkit, mozogjon. A maraton az első lépéssel kezdődik, tehát fontos elkezdeni. És hogyha valaki már elkezdi, és elhatározza, akkor szuper érzés.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!